Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, az Efézusi Levél 6. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben eképpen. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes kitartással könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az íge, ha beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy gyönyörű sorozat részesei vagyunk most már hetek óta az Efezusi Levél záró részére figyelve, ahol a lelki fegyverzetekről van szó. Milyen nagy ajándék az, amikor Isten népe és benne az egyes hívő ember felvállalja Jézus Krisztus követésének kockázatát, és ebben a világban nem zsigerből, indulatból, önző módon küzd, harcol, van jelen, hanem lelki módon, ahogy Zakariás próféta könyvében olvassuk, nem erővel, sem hatalommal, hanem az Úr lelkével. Az apostol gyönyörűen, szemléletesen részletezi azt, hogy mit jelent a lelki fegyverzetet felölteni, és így beszéltünk részletesen a lelki fegyverzet 6 eleméről, az igazság övéről, a békesség sarujáról, a megigazulás páncéljáról, a hit pajzsáról, az üdvösség sisakjáról, legutóbb vasárnap pedig a lélek kardjáról. És klasszikus értelemben is vége is lehetne a sorozatnak, hiszen ha a Biblia ismeretet vesszük, akkor ez a 6 eleme van a lelki fegyverzetnek. De szerintem van egy 7. is, folytatva az igét, amely mind a 6-ot összefoglalja és áthatja, és mintegy summázza a lelki küzdelem és a lelki fegyverzetek miben létének lényegét, ez pedig az imádság. Az apostol tehát egy 7. lelki fegyverzetről is szól, ez pedig az imádság. Sok mindent el lehet mondani az imádságról, hiszen a Biblia számos helyen szól az imádságról. Én nem tudok itt mindent elmondani, tehát kizárólag úgy szólok most az imádságról, ahogy a felolvasott igében az apostol azt hangsúlyozza, és ez szerintem azért nagyon fontos, mert az apostol ezt az egyébként elvi teológiai, a keresők számára nehezen érthető kegyességi elemet, az imádságot olyan gyakorlati módon tárja elénk, hogy szerintem ebből mindannyian épülni fogunk. Remélem észrevettük azt, hogy az apostol először azt mondja, hogy imádkozzatok, és könyörögjetek a lélek által imádságban, könyörögve minden szentekért. Vagyis az apostol általában beszél az Istennek kedves imádságról, és az Istennek kedves imádság egy elemét, a könyörgést, az külön kiemeli, és ez áll a mai igehirdetés centrumában. Utána újból általánosan visszatér az imádsághoz, hogy hogyan lehet Istennek kedves módon imádkozni, tehát általánosan, konkrétan, és megint általánosan szól az apostol, de az apostol általánosan is úgy szól, hogy az tele van konkrétumokkal. Hogy így figyeljünk most az imádságról szóló tanításra. Na most, hogy az imádság és a könyörgés kapcsolatáról és különbségéről egy helyes képet kapjunk, akkor hadd hozzak ide egy másik apostoli igét, amelyről többször volt már szó, de a mai magyarázat során ezt nem tudjuk megkerülni. Az apostol a Filippi levél 4. fejezetében így szól, hogy semmiért se aggódjatok, hanem az imádás és a könyörgés alkalmával, háladással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. És ezzel az apostol meghatározza az Istennek kedves imádság 4 elemét. Imádás, könyörgés, és ezt a második elemet emeli akkor ki, amire majd külön rá szeretnék térni. Tehát imádás, könyörgés, háladás és kérések. Szóltunk már erről több alkalommal, de azért hadd idézzen fel az ezzel kapcsolatos ismereteket, ami azért is nagyon szép, mert a bibliai görögben mindegyikre más kifejezés olvasható. Valóban az Istennek kedves imádság első eleme a magasztalás. Amikor az ember leborul az Úr előtt, és elismeri, hogy az egyetlen élő Isten az Úr, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát és megváltott bennünket. És magasztalja az Urat, hogy nagy vagy te Uram, nincs nálad nagyobb. A magasztalásban erő van, mert ha ezt beismerjük, és így indulunk el a nap folyamán, akkor valóban elmúlnak a félelmek, mert de jó ezt tudni, hogy van egy mindenek fölötti Úr, aki az Úr volt, tehát a hatalmát az ő határtalan szeretetében mutatta meg, és valójában ő az egyetlen Úr, aki a hatalmával nem él vissza, és igazából a hatalma az emberi életet kiteljesítő és megváltó szeretet hatalma. És a magasztaló, az Isten magasztaló ember egyszerűen fellélegzik, hogy te vagy az Úr. És újból a magasztalásban ezt tudatosítja. Isten népe, ha magasztalja az Urat, hogy az éneklésben, imádságban ezt tettük, valójában ugyanezt történik. Te vagy az Úr, élet és halál, múlt, jelen, jövő, egyház, világ, történelem, események, a kozmosz, a világ mindensége, fölteke, Uram. Te vagy az Úr, nem a gonosz, nem a gonoszság, nem az emberi rossz indulat, nem az érthetetlen események, hogy éppen mi, mikor, miért történik velünk. Nem ezek az urak, hanem egyedül te vagy az Úr. Ennél felemelőbb bizonyság nincs. A magasztalás, a görögben a proszeuchomai, hogy így oda járulni, oda menni az Úr elé. Ez minden imádságnak a kezdete. Próbáld ki, a magasztalásban erő van. Egyből örömre hangolódik Isten népének és az egyes hívő embernek a szíve. Az Istennek kedves imádság másik eleme a könyörgés. Most akkor itt figyeljünk, mert általánosságban akkor itt egy rövid mondatban elmondom, mi a könyörgés, és aztán az ige hirdetés második szakaszában ezt akarom részletesen kifejteni, mert az apostol itt általánosságban úgy szól az imádságról, hogy ezt a második elemet, a könyörgést emeli ki. Ahogy a magasztalásban azért áldottuk az Urat, hogy nagy vagy te Uram, a könyörgés azt jelenti, hogy megvallom, hogy milyen pici vagyok én. Pici vagyok, bűnös vagyok, törékeny vagyok, tökéletlen vagyok, tisztátalan vagyok. Nem a másikra kenem a felelősséget, hanem először én. Mit vétettem? Mit tettem hozzá ahhoz, hogy idáig jutott a helyzet? Ahogy Dávidra rámutatott a próféta, hogy te vagy az az ember, aki hibát követtél el. milyen pici vagyok én, te nagy vagy, én milyen pici vagyok, és mindenestől rád szorulok, rád szorulunk, Uram, Urunk. És ahogy Jákob mondja, az ismert tusakodásában, és nem engedlek el, nem engedünk el, Urunk, amíg meg nem áldasz bennünket. Ez a könyörgésnek a lényege. Nagy Úr, áldott Isten, a te mindenre elégséges áldásodat, jóváhagyásodat, vezetésedet, segítségedet, örömödet, reménységedet, áraszd ránk, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ha te orcád nem jön velünk, akkor nem jól sikerülnek a dolgok. És kedves testvéreim, akárhányszor a reggeli indulásban, mert igen, reggel kell magasztalni az Urat és könyörögni az áldásért, tehát mielőtt ugye emberekkel találkozunk, Istennel kell találkoznunk, ha elmarad ez a csendesség, a magasztalás és az ebből következő könyörgés, hogy add a te áldásodat a napra, akkor érzem, hogy így hullik szét minden. Hogy nem tudok jól szólni, nem tudok hiteles lenni, hogy nem segítek a dolgokon, hanem elrontom, még inkább én is bonyolítom, vagyis hogy nincs ott áldás. A szavamon, a tetteimen, a problémakezeléseimen. És hát gondoljunk bele, milyen fontos az, Urunk, nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, könyörgünk tehát a te áldásodért. Ez a görögben a deészis, az áldás kérése. Áldj meg bennünket, Urunk. Nagy vagy, mi picik. Add a te mindenre elégséges áldásodat. A hálaadásról csak röviden. A harmadik eleme az Istennek kedves imádságnak az eucharisztia, mindannyian jól ismerjük, hálát adni Krisztusért, Isten megváltó szeretetért, és hálát adni azért a feladatért, ügyért, amit az Isten a magunk hivatásában, bárhol vagyunk, ránk bízott. És hogy ebben a feladatban, ebben a hivatásban mi, Istennek népe, valahol az Isten szeretetét hirdethetjük indirekt módon is. És hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi mindenünk van, hogy nem a panasszal kezdjük, hanem azzal, amit az Isten adott nekünk, hogy még a nyomorúságban, az értetetlen helyzetekben is mindig van, amiért hálát adhatunk. És itt kér bennünket az Isten, én is megtettem, hogy egészen konkrétan nevezd meg egy dolgot, bármilyen állapotban is vagy, amiért hálát adhatsz az Istennek. És a negyedik eleme az Istennek kedves imádságnak, az pedig az aitéma, vagyis a kérések. Tudjátok, ebben ez a nagyszerű, hogyha ezt az utat végigjártuk, hogy nincs olyan gondolat, téma, vágy, kérés, amit ne vihetnénk oda az Isten elé. Amit ne beszélhetnénk meg vele. Bármi, ami átrepül az agyunkon, a szívünkön, a gondolatainkon, amelyeket nem is tudunk szabályozni, azt oda vihetjük az Isten elé. Isten előtt nincs tabu. Ő vele mindent meg lehet beszélni. Ez a kéréseknek a lényege. Öntsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr elé, mondja Jeremiás próféta. És miközben kiöntöd, megszabadulsz mindezektől, megtisztulsz, és ahogy ezt elmondod az Isten színe előtt, az Isten tökéletes, örökkévaló rendjébe tagozódnak azok a gondolatok, amelyek megmozdultak benned, vagy azok a vágyak, azok a kérések, amelyek feszítettek. Mert Isten minden kérést meghall, és azokat az ő tökéletes akarata szerint meghallgatja, vagyis az ő tökéletes akaratához igazítja, és higgyétek el, hogy úgy lesz az nekünk is jó, még ha az adott pillanatban azt nem is értenénk. Tehát ha valamit nem teljesít az Isten, az értünk van, hogy Dániel könyvében olvassuk, de ha nem tenné is az Isten, mi akkor is hisszük, hogy ő az Úr. Vagyis elmondom minden kérésemet, és cselekedj úgy, Uram, ahogy te ezt jónak látod. De ennyit általánosságban az Istennek kedves imádságról, mert az apostol kétszer is megemlíti az imádságot a mai igében is. És kétszer az imádságból a második elemet egészen konkrétan kiemeli, aláhúzza Ez pedig a könyörgés. Tulajdonképpen a deészisz is. Erre figyeljünk, mert ez most itt a lényeg, hogy mit jelent a könyörgés. Azon túl, amit általánosságban elmondtam a könyörgésről. Azt mondja először is az apostol, hogy könyörögjetek az imádságaitokban, könyörögjetek minden szentekért. Ugye szentek azok, akiket Isten igéje megszólított. Azok, akik már valahogy keresik az Urat. Azok, akik már elindultak az Isten útján. Azokat Isten Jézus Krisztus tökéletességéért szentnek tartja, noha nem azok. De egyre inkább persze szentek leszünk, és járjuk a megszentelődés útját, de hát ebben a testben mindig távol élünk az Úrtól, de egyre inkább tisztul az életünk, míg amikor majd megérkezünk őhozzá, akkor ez a szentség teljesen kivirágzik rajtunk. Tehát amikor azt mondja az apostol, hogy könyörögjetek minden szentekért, akkor azt mondja, hogy könyörögjetek egymásért, ti hívő emberek. Könyörögjetek a gyülekezetetekért, az egyházért, a magyarországi református egyházért, minden felekezetért, a Jézus Krisztus ügyéért. Könyörögjetek ébredésért, egymás hite által erősödve. Vagyis mondjatok közben járó könyörgést egymásért és a Krisztus ügyéért. Ki az az ember, akit egy időszakban név szerint a szívedre helyezett az Isten, hogy lehet, hogy nem tudsz neki konkrétan segíteni, vagy csak valami nagyon picit tudsz neki segíteni, de tudsz érte név szerint minden reggel imádkozni, így a közben járó imádság valóban közben járó könyörgéssé lesz, mert konkretizálódik. Vagy tudsz-e imádkozni például a nyugati kereszténységért, vagy úgy a kereszténység ügyéért, hogy hova jutunk, hogy milyen vákumban élünk, Úrunk Istenünk, adj ébredést. Nem szeretek ilyen példákat mondani, mert már mindenben aktuál politika van, és messze szeretném kerülni. De kedves testvérek, engem úgy elkeserített a párizsi olimpia megnyitója. Istenem, Istenem, könyörülj rajtunk, Istenem, hol tartunk, és higgyétek el, hogy itt már nem segít a duzzogás, meg az, hogy beolvasunk egymásnak, régen túl vagyunk ezen. Az emberi szó már semmit nem számít, csak generálja az indulatokat, kontraproduktív. A közben járó könyörgésnél kezdődik minden, hogy Uram, ne engedd, Uram, adj ébredést, Uram, terelj bennünket vissza, Te, aki az élet és az életet kiteljesítő rendistene vagy, a megfelelő üdvözítő rendedbe. És ezt senki ellen támadásként megfogalmazva nem mondjuk, de nincs más megoldás az élet kiteljesedésére, csak az isteni rend. Tudunk közben járó könyörgést mondani így egymásért, név szerint is, a kereszténység ügyéért. Ezt jelenti, hogy imádkozzatok minden szentekért. Egymásért, egymás hite által épülve. És akkor az apostol mond egy másik szempontot, hogy azért kell közben járó könyörgést mondani egymásért, Isten népéért, hogy kifele áldott keresztény bizonyságtételt tudjunk mondani másoknak a magunk helyén. Ezért mondja az apostol, hogy imádkozzatok én értem is, ha hirdetem az igét, hogy ha kinyitom a számat és szólok, akkor bátran tudjam hirdetni az Isten igét, azt tudjam mondani, amit kell. Értitek? Befele, egymásért, és kifele a keresztény bizonyságtevőkért és a keresztény bizonyságtételért. És nem csak szó szerint, hogy az apostol kéri, most lefordítom, a szószéki prédikációért, vagy azokért, akik most ebben az órában szerte a világon hirdetik az evangéliumot, azokért is, de ilyen értelemben a keresztény bizonyságtételért, mert az egyetemes papság elvét valva mindannyiunknak felelőssége, hogy a magunk helyén a hiteles életünkkel, az Istentől rendelt időben egy-egy mosolyjal, egy kedves szóval, vagy egy Krisztusról szóló rövid bizonyságtétellel valóban felvállaljuk a hitünket és azt a reménységünket, amit az Isten adott nekünk. És én lehet, hogy a következő alkalommal erről szeretnék prédikálni, nem tudom még, hogy az Úristen hogy adja meg, de igazából ez az egyetlen egy tagmondat, amikor a keresztény bizonyság tételért való közben járó imádságról van szó, az egy kis ige hirdetés tan. Most csak felidézem, hogy tudjam hirdetni az igét, ami az egyházra bizatott. De az igéből az örömhírt, mert Isten igéje mindig reménységre, örömre hangolja az embert, megvigasztal bennünket, és úgy tanítja az ő útját. A te igédet, a te üzenetedet, Jézus Krisztust, mert ő az evangélium lényege. Hogy Isten úgy szerette az világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy tudjam az igét, az üzenetet, az evangéliumot hirdetni, mégpedig tudjam bátran hirdetni, nem félelemmel, kompromisszumok nélkül, de féltő szeretettel. Még a bilincsek között is, mert annyiféle bilincs van rajtunk, vagyis hogy a szenvedést is akár felvállalva, Jézus Krisztus ügyéért. Mi a jóléti társadalomban, jóléti keresztjének úgy el lettünk kényeztetve, hogy igazából semmiért nem akarunk, és nem is tudunk már áldozatot hozni. Milyen gyönyörű, hogy hirdetni az igét, az evangéliumot, Jézus Krisztust, bátran hirdetni, szenvedést felvállalva hirdetni, mindenkor hirdetni. És van itt egy tagmondat, ha beszédre nyitom a számat. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Ha beszédre nyitom a számat. A szószéki prédikációnál, ahogy egykori kedves professzorom mondta, hogy csak azoktól a prédikátoroktól, igehirdetőktől mentse meg a világot az Isten, akik beszélnek, de nem mondanak semmit, csak kipipálják, igazából nem készülnek a beszédük, bla bla bla, és terepszínű arccal elmondják azt, ami éppen ott eszükbe jut. De ezt általánosítom, ha beszélben nyitom a számat. Itt már mindenki beszél. Itt már mindenki beszélhet. Itt már mindenki mondhatja magáit. Elmondhatja maga nézetét, véleményét. Ilyen hangnemben, olyan stílusban, gyalázatos módon is. Fárasztó, leverő, elkeserítő ez a sok beszéd. Értitek? Ha beszédre nyitod a szádat, még ha nem is Jézus Krisztusról és Isten szeretetéről beszélsz, akkor is megszólal-e a beszédedben, bármit mondasz is, a keresztény bizonságtétel. Az Isten szeretete, amely megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Értitek? Urunk, áld meg bennünket, mert ez nem megy. A közben járó könyörgés lényege, az imádságnak a második eleme, imádkozni egymásért, hogy belülről erősödjünk, és imádkozni kifelé a keresztény bizonyságtételért, hogy meg tudjuk szólítani ezt a világot, mert Isten eszközei vagyunk ebben. És közben ne felejtsük el, hogyha esetleg elfáradnánk, mert mi gyakran elfáradunk, van valaki, aki folyamatosan isteni erejével közben járó könyörgést mond érettünk. A feltámadott és mennybe ment Jézus Krisztus az Atyaisten jobbján. Ez egy nehéz kép, de a Márk evangélium a magyarázata során egyszer egy prédikációban ezt részletesen megmagyaráztuk, tehát most erre nem tudok kitérni. Hogy akkor egészen gyakorlati legyen, a közben járó könyörgésről szóló tanítás, azt a jól ismert képet hadd hozzam ide, ami a minden szentekért és a keresztény bizonyságtételért való közben járó könyörgést összesíti, ez pedig Gyökösi Endrének a tanítása. Akinek ismétlés akar, az nyugodtan ismételje át velem. Gyökösi Endre mondta, hogy a reformátusoknak is van olyan olvasójuk, olyan idézőjelben rózsafüzérük, mint a katolikusoknak. Emlékszem, a komoly hívő katolikus nagyanyámra, apai nagyanyámra, nem szégyellem ezt, tehát egy gyökereimet hogy szégyelném, sőt, hálás vagyok érte, mert rengeteg indítatást kaptam ott is. minden litánián részt vett, és morzsolgatták azokat a bizonyos szemeket, hogy hányszor kell ezt az imádságot elmondani, hogy éppen hol tartanak. A reformátusoknak is van ilyen olvasójuk, amely éppen a közben járó könyörgést segíti, ez pedig a kezük. Hüvelykúj, legközelebb van hozzánk, azokért imádkozni, akik az Isten különösképpen ránk bízott a szeretteinkért. Mutató új. Azokért könyörögni, akik az Isten útját mutatják nekünk. Lelki pásztorokért, lelki vezetőkért, és itt van a keresztény bizonságtételért, amiről szó volt. Akkor a középső új, amely a nagy új. Imádkozni a világ nagyjaiért, a vezetőiért. Minél nagyobb hatalmat kap valaki látszólag, annál nagyobb a felelőssége, annál inkább ő az utolsó, ő mindeneknek szolgálja, mert ne felejtsük el, a hatalom a Bibliában mindig a szolgálatot jelenti. Imádkozni a világvezetőinek és minden vezetőnek a megtéréséért, hogy erre rádöbbenjen, hogy emberek sorsa, világ sorsa van a kezükben, jó tudni, hogy valójában az Isten kezében van, és ha nem jól teszik a dolgukat, akkor megítéli őket az Úr. De mi, szerintem mi folyamatosan szidjük őket. Teljesen mindegy egyébként, hogy melyik oldal van éppen hatalmon. Hát építő kritikát meg kell fogalmazni. De imádkoztál már vala értük? Mondtál értük közben járó könyörgést? Legalább egy szóval. Hát itt kezd. Aztán a gyűrűs új, a régiek szerint a gyenge új, imádkozni a világ gyengéért, betegeiért, elesetteiért, kiszolgáltatottjaiért, az élet peremére kerültekért, a háborúságot szenvedőkért, és itt lehetne konkretizálni, konkretizáld magadban, és végül a kis új, imádkozhatsz a végén magadért is, a legkisebbért. Az önmagadért való imádság is áldott lehetőség, majd odafordítod a tenyeredet, az Úristen felé, az egész világot is oda viheted az Isten elé. És aztán lehet folytatni a sor, de értitek, ez egy ilyen kis vezető, hogy akkor hogy mondhatunk áldás közbenjáró könyörgést egymásért, ahol ezt a két irányt, amit említettem, Gyökösi Endre példája még részletezi. Ez segíthet, hogy konkrét legyen ez a közbenjáró imádság. Végezetül tényleg egyetlen egy perc türelmet kérek, tehát ugye szóltunk az imádságról, mint az apostol is általában, az imádság négy eleméről, abból kiemeltük a másodikat, a közbenjáró könyörgést, egymásért és a keresztény bizonyságtételért, nem engedlek el, Uram, amíg meg nem áldasz engem, bekapcsolódva Jézus Krisztus örökké való, értünk való közbenjáró könyörgésébe. És végezetül egy mondatban hadd térjek vissza újból az imádságra, az általános részre, mert az apostol is visszatér, és tényleg egy perc, mert itt nem magyarázok semmit, csak mondom. És az a kérésem, hogy odahaza nyissátok ki a Bibliát, és gondoljátok tovább mindezeket, mert az apostol érinti azt is, hogy hogyan imádkozzunk, és ha közbenjáró könyörgésről volt szó, akkor hogyan mondjunk Istennek kedves módon közben járó könyörgést. Most olyanokra nem térek rá, hogy a hogyan kapcsán, mert erről nem is beszél az íge, de érdekes lehet. Kötött vagy kötetlen imádság. Egyedül vagy közösségben. Van-e valami külső testi jele, mozdulata az imádságnak? Letérdelhet egy református ember miközben imádkozik. Rövid vagy hosszú legyen az imádság. Bibliával a kézben történik az imádság, hadd mondjam, hogy feltétlenül, de ezeket a kérdéseket most nem veszük, hanem csak egy mondatban azt, amit az apostol mond, a lélek által. Uram, amikor imádkozom, a belső szoba csendjében lehet hosszabban, kifele, ha mások is hallják, higgyétek el, hogy röviden, Uram, ne én szóljak. Azt a pár szót, azt a pár mondatot, amit elimádkozom, akármilyen dadogva is, azokat a szavakat, azokat a mondatokat te add a számba. Ezt jelenti a lélek által. Aztán éberen legyen egy konkrét ideje a kegyességednek, azon belül az imádságodnak, azon belül a közben járó imádságnak. Ez 3 perc, 3 perc, 5 perc, 5 perc, de ne indulj el úgy. Ezt jelenti az éberség. Aztán folyamatosan, kitartóan, állandóan, ahogy egy másik helyen mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, hogyha éberen konkrétan elindultatok, akkor egy folyamatos imádkozó életet tudunk élni, amelyben sokszor én is felsóhajtok egy nehéz megbeszélés előtt, hogy hú, jaj, most jönnek, jaj, Istenem, segíts meg. És ezt a lélek által mondom, akkor ez nem Isten nevének a hiába való felvétele, hanem imádság. Mindenhol lehet imádkozni, folyamatosan. Műtőasztalon is, amíg magadnál vagy. Minden helyzetben. Életed utolsó percéig lehet imádkozni. Tehát ezt jelenti a szüntelenül. Tehát a lélek által, éberen, konkrét kegyességi időszakban, minden nap, és folyamatosan, állhatatosan, kitartóan, szüntelenül. És végezetül én hadd tegyek hozzá egy negyediket is, mert engem ez az éberen, ez mindig zavar, mert ilyen más gondolatokat is előhoz. Mert ugye nem lehet mindig ébernek lenni, meg éberség, meg nem lehet mindig vigyázva állni. Sőt, hogy tudjátok, ez az éberség azt is jelenti, hogy van olyan helyzet, amikor az ember éberen belátja, hogy úgy elfáradtam, hogy egy mondatot nem tudok kimondani. Uram, amikor lefekszek, beleájulok a te megtartó kegyelmedbe. És akkor ez az éberség, mert a kezdő áldásban hallhattuk, hogy nem szunnyad a mi őrizőnk. Urunk, taníts minket imádkozni. Az imádság az Isten országának elfelejtett nyelve. Higgyétek el, egyszer az övéi, sőt minden térd meghajol Jézus Krisztus előtt, így fognak beszélni. Nem az angol a világnyelv, úgy látszik. Az Isten országának nyelve, amit mi egyre inkább ismerünk, az lesz majd a világnyelv, és megtapasztaljuk azt a csodát, ahogy az Ószövetségben Anna kétségbe este leborult, imádkozott, közben járó könyörgést mondott, és amikor felállt, akkor megvigasztalódott, és tele lett a szíve örömmel és reménységgel. Ennek a megtapasztalását kívánom kedves mindnyájuknak, magamnak is, jövel Szentlélek Úristen. Amen.